Istenem, s-in valóton mi készen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, tölt itt el, ó Uram.
Sok színű életem, ó, hányszor lett adattam, a nagy fogadódás, hogy csak
Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. A világ sokban változik, mi emberek is változunk, de a Te hűséged, a Te kegyelmed meg nem változik. Ugyanaz a szabadító, ugyanaz a bűn felett Úr, halál felett győztes Krisztus vagy, akiben kapaszkodhatunk nemzedékről nemzedékre, akiben békességet és megváltást találhatunk. Urunk, köszönjük, hogy egyházatyánknak az életét is csodálatosan vezetted, míg megtalált téged, és példát adtál rajta keresztül a te kegyelmedből. Urunk, add, hogy a mi életünk is példa lehessen a körülöttünk élők számára, hogy lássák, hogy milyen nagy kegyelmet munkáltál ki rajtunk és bennünk, és lássák, hogy nem hiába való a mi hitünk, és megszégyenüljenek az ő hitetlenségükbe, és keressenek téged, ameddig megtalálható vagy, és segítségül hívjanak téged, ameddig közel vagy. Urunk, áld meg ezt az alkalmat a te lelked által. Amen. Testvérek, talán sokaknak első hallásra nem biztos, hogy sok minden beugrik Augustinusról. De most elmondok egy egyszerű idézetet, amelyet mindannyian ismerünk. Augustinus Vallomások című könyvéből származik, és Istennek szól. A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, míg benned nyugalmat nem talál. Ez az egy idézet ennek az egyházatjának az egész életét döntően meghatározta, és ez a legnagyobb dolog, amit gyakran idéznek tőle, csodálatos felismerés, hogy Isten magának teremtett bennünket, és nem is tudunk anélkül élni, hogy ő hozzá tartoznánk. Először is tekintsük át az ő adatait, hogy jobban lássuk a környezetet, amiben élt, és amiben hordozta őt Isten. 354-ben született, november 13-án, Tagaste városában, ami ma Szók Ahrasz nevezetű városka. Én nem tudom egészen, hogy hol van, megmondom őszintén, csak láttam, hogy ez a mai város, ahol volt ez a Tagaste. Szülei Patricius és Mónika. Nem tudjuk róluk, hogy vajon római állampolgárok voltak-e. Egy, amit biztosan tudunk, hogy Mónika keresztjén volt, sőt, a családja is keresztjén volt, és a kereszténysége a saját hitén is alapult, és azon is, hogy folytatta a családjának a hagyományát. Nagyon komoly, imádkozó, hívő asszony volt. Augustinus sokszor tesz említést arról, hogy az édesanyja imádságainak köszönheti azt, hogy Isten őt nem dobta félre, sok bűne és sok kemény szívűsége miatt. Augustinus otthon Tagasztéba kezdi az iskoláit, de 371-től Karthágóba kezd tanulni, a család minden anyagi erőfeszítésének bevetésével, hogy rétor lehessen és minden bölcsességet megtanuljon. Persze nem volt elég a család anyagi ereje, és így pártfogókat is kellett keresni, de Augustinus mindenképpen tehetséges volt, és elég jól haladt előre a tanulmányaiba. Meg kell azonban mondanunk, hogy ő sem volt mentes mindazoktól a szokásoktól, amelyek a kor nagyvárosait jellemezték, és így Karthágót is. 371-től egészen 384-ig együtt élt egy hölgyel, akit nagyon szeretett, és akit mindenképpen el akart venni feleségül. Ez azért volt lehetetlen, mert nem egy társadalmi osztályba tartoztak, és az ottani törvények nagyon megnehezítették, hogy különböző társadalmi osztályokból származó emberek összeházasodhassanak. Így aztán el kellett, hogy bocsássa ezt a nőt, akitől egy gyermeke is származott, Adaotátus, aki később, amikor hitre jutott, vele együtt keresztelkedett meg, de majd erről még szólok. Mindig is egy kereső lélek volt, és az ő keresésére az a nyugtalanság volt jellemző, amit az idézetbe felolvastam. Valami nem hagyta őt nyugodni, belül valami zavarta, békétlensége volt, lelkiismert furdalása volt, és ezt próbálta valahogy megszüntetni. És kereste a különböző vallási irányzatoknál a megnyugvást a filozófiákban, de sehol nem találta meg igazán. Először is a manikeusokhoz csapódott, a tudás miatt, az ismeret miatt, hogy bevezetést nyerjen egy magasabb szellemi ismeretbe, egy különleges látást nyerjen az életről. Nos, ezek a manikeusok nagyon különleges társaság voltak. Ez Manikaios perzsa ember alapította. Tulajdonképpen ezzel az volt a célja, hogy az akkori Perzsia részén uralkodó Zaratusztra vallásnak véget vessen és egy újat hozzon el, sőt, az volt a terv, hogy világvallását tegye az ő elképzeléseit. Tulajdonképpen ez nem igazán sikerült, mert 273-ban a Zarathustra papságőt megfeszítette, de nagyon sokáig tovább élt az ő mozgalma. Egyrészt azért, mert egy kicsit titkos volt, és ezek a titkos kultuszok mindig vonzák az embereket, mert a titok felkelti az emberek kíváncsiságát. Másrészt nagyon különleges tanításai voltak. Egyfelől nagyon komoly dualizmus, mely azt tanította, hogy a sötétség erői egyszer megtámadták a világosság erőit, és a világosságból elragadtak egy részt, amit bezártak az anyagba. És minden problémának ez a gyökere, hogy anyagiak vagyunk, testhez kötődünk, és ebből valamilyen módon ki kell szabadulni. Felépítettek egy nagyon komoly hierarchikus rendet, amiben az emberek beletartoztak, voltak, akik csak hallgatók voltak, aztán voltak olyanok, akik katekumenusok voltak, akik tanulták azt, hogy hogyan lehetnek majd ők is választottak, beavatottak. A választottak és a beavatottak egészen szélsőséges, aszkétikus életet éltek, mert az volt a látásuk, hogy ilyen módon tudnak kiszabadulni az anyagból. Ez a szélsőséges, aszkétikus élet, ez azt jelentette, hogy a földi gyönyöröknek minden fajtájától messze menőig tartózkodtak. Egy igazi, beavatott ember az még az növényi táplálékot sem a maga kezéből, hanem más kezéből vette magához. Ő annyira nem tett semmit a maga táplálásáért. Természetes, hogy semmilyen élőlényt el nem szabadott pusztítani. Rendkívül komoly aszkézist folytattak. Ide csapódott Augustinus, de nem lett tulajdonképpen ő sohasem a választottaknak a tagja, ő megmaradt a hallgatók szintjén, akik érdeklődtek iránta. De már maga az, hogy erre a szintre beiratkozott, ez már egyfajta elkötelezettséget jelentett. Emiatt édesanyja nagyon sokat szenvedett, és amikor már Augustinus tudományos pályáján előre haladott, és már egy kis iskolája volt, és haza akart települni Kartágóból, az édesanyja nem fogadta haza. Mert azt mondta, hogy fiam, amit te csinálsz, ez annyira tévtanítás, annyira félreviszi az embereket, hogy ezzel én nem tudok semmiképpen közösséget válni. Gondolják el a testvérek, nagyon szerette a fiát, könnyek között imádkozott érte napról napra, és mégis amikor újra hazajött volna a fia, akkor kénytelen volt elutasítani a tévtanítás miatt. Pedig nagyon szerette és nagyon vágyott arra, hogy a fia megtalálja a Krisztusba való életet. Nagyon jól ment Augustinusnak a munkája és a tanulmánya, jeles rétor volt már akkor, és 383-ig ott tanított Kartágóba, 383-ba elköltözött Rómába. Nos, erre az időre már kiábrándult a manikeusokból, azért mert észrevette, hogy itt vannak nagy elméletek, de ezek tulajdonképpen csak látszat. Már akkor ő szellemileg és tudományosan úgy kiművelődött, hogy amikor a manikeusok akkori püspökével beszélgetett, akkor lelepleződött benne, hogy itt vannak külsőségek, és vannak nagy elméletek, de ezek egyáltalán nem megalapozottak, és egyáltalán nem olyan biztosak, mint amilyennek hirdetik őket. És ez egy nagyon nagy csalódás volt számára. Persze ebbe a csalódásba közrejátszott az is, hogy amikor elköltözött Rómába, Rómába üldözték a manikeusokat, és nem akart ilyen módon sem közösséget vállalni, nem akarta az egyébként való karrierjét ezzel veszélyeztetni. Pont ez a kiábrándulás is vezetett oda, hogy ebben az időben, mikor Rómában volt, eléggé szkeptikus volt, és a szkepticizmushoz csapódott. De Rómából kapott egy jó állás lehetőséget, és eljutott Milánóba, és itt találkozott Ambrus püspökkel, aki Milánó püspöke volt, aki óriási hatással volt az életére. Mégpedig ez a hatás abban mérhető, hogy egyrészt maga a püspök is filozófiailag nagyon művelt volt, és ez Augustinus, aki nagyon tanult volt, és nagyon kényes volt arról, hogy ki mit mond, és mennyire megalapozott az, amit mond, ezt egyből megértette és megérezte, hogy ez a püspök komoly elvi alapokon áll. Van az ő hitében valami, ami több, mint amit addig hallott. Másrészt pedig azért, mert Augustinus számára az Ószövetség borzadály volt, és nem is akarta olvasni, és megbotránkozott rajta, hogy ez a keresztjének könyve. A kifinomult ízlésnek nem tetszett az Ószövetség. Viszont Ambrus püspök a kérdéseire választ tudott adni, sőt bevezette azt, hogy allegorikusan is lehet értelmezni sok helyet, ami Augustinusnak problémát jelentett, és így tulajdonképpen újra megnyitotta előtte a Szentírásnak a kutatását, amit már egyszer félretett Augustinus. Hozzá kell tennem, hogy mindezek alatt, az idők alatt, amiket most felsoroltam, Isten számtalanszor szólította őt. És számtalanszor jutott oda, hogy most már Istennek akarok élni, mindennel szakítani akarok, meg akarok keresztelkedni. Főleg amikor beteg volt, akkor nagyon kereste Isten. De amikor felgyógyult, akkor mégis úgy gondolta, hogy jobb lesz a kereszteléssel várni, ki tudja még milyen bűnökbe keveredek, és akkor még rosszabb lesz az állapotom, mint hogyha sose köteleztem volna el magamat Isten mellett. Amikor elment Milánóba, akkor tulajdonképpen három fontos dolog foglalkoztatta: az akaratszabadság, a lélek és Isten szellem természete. Tulajdonképpen itt került kapcsolatba a sztoikusokkal, akik azt tanították, hogy minden anyagi természetű, csak a lelkeknek finomabb anyagi természetük van. Mégis igazán ez sem elégítette őt meg. Bár hitt a sorsban és hitt a csillagjóslásban, pont a sztoikusok hatására, mégsem talált békességet az ő lelke. De nem csak a pogány világ oldaláról érték őt hatások ebben az időben sem, ahogy mondtam, hogy Ambrus püspökkel találkozott, hanem elolvasta Antoniusnak az életét, aki szerzetes volt, és ez nagyon nagy hatással volt rá. Nagyon nagy hatással, és elhatározta, hogy ő is komolyabb, elmélyedtebb életet szeretne élni, és nem felszíneset. És ekkor elkezdett foglalkozni a neoplatonizmussal is, és ez is egy teljesen nagy változást hozott az életébe. Most azt szeretném felolvasni az ő saját írásából, hogy hogyan jutott mégis el oda, hogy megtérjen és átadja a szívét Istennek. Gondolatai mindig mélyebbre hatoltak, mikor aztán lelkem titokzatos mélységeit felkutatták, és nyomorúságomat a maga egész mi voltában szemeim elé összehordták, rettentő vihar támad bennem, amelynek nyomában elerett könnyeim zivataros áradata. Úgy éreztem, hogy egyedül jobb lesz elsírnom könnyeimet. Ott tehát szabadon kiszakadhasson belőlem minden könny és minden sóhajtás, felugrottam Alipus mellől, és elmentem olyan messze, hogy jelenléteim már nem lehetett terhemre. Úgy is észrevett már valamit rajtam, azt hiszem ugyanis, hogy mondottam neki valamit, s hangom rezgése megmutatta neki, hogy tele vagyok könnyekkel. Eltávoztam tehát mellőle, ő meg ott maradt ülőhelyünkön, s mérték nélkül csodálkozott. Leroskadtam, azt sem tudom, hogyan az egyik fügefa alá szabadon eresztettem könnyeimet. Patakként omlottak szemeimből, kedves áldozatul neked, és talán nem ezen a szavakkal, de ebben az értelemben szakadatlanul panaszkodtam előtted. És te, Uram, meddig, ó, meddig haragszol egészen? Ne emlékezzél régi gonoszságainkra, mert éreztem, hogy bűneim rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam. Mikor lesz vége ennek az örökös, holnapra a hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakadja meg ez az óra életem gyalázatosságát? Így sóhajtoztam, szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta. Egyszer csak fiú vagy lány hangot hallok a szomszéd házból, énekelt, s ezt ismételgette. Tollelege, vedd, olvasd, vedd, olvasd. Arcom pillanat alatt megváltozott, s lázasan kutattam emlékezetemben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni. De nem emlékeztem, hogy bármikor hallottam volna. Visszanyomtam könnyeim áradatást, felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam-e jelben, hogy nyissam ki a Szentírás, olvassam el a szemembe ülő legelső fejezetet. Antoniusról is beszélték, hogy az evangélium olvasására érkezve neki szóló intelemnek vette az eképpen felolvasott szavakat. Menj el, add el, amit vagyon, és oszd a szegényeknek, és kincsed lészen a mennyben. aztán jöjj és kövess engem. S egy csodálatos szózatra tüstént hozzápártolt. E gondolat hatás alatt visszasiettem oda, ahol Alipusz ült, mert oda tettem az apostolok könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam, s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett. Nem topzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyas házakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel a Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságok szerint. Nem akartam tovább olvasni, nem is volt szükséges. Amit ugyanis a mondat végére értem, mintha a biztos megnyugvás fényé árasztotta volna el a szívemet, a kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem. Ujjamat vagy egyéb valami jelet odatéve betettem a könyvet, s immár egész nyugodtan mindent elmondtam a Lipjusznak. Az, hogy ő benne mi ment végbe, nekem sejtelmem sem volt róla, a következő módon közölte velem. Először is látni akartam, amit olvastam, megmutattam, elolvasta, de tovább, mint én, nem is tudtam, mi a mondat folytatása, pedig ez volt. A hitben erőtlen, pedig karoljátok fel. Ő meg ezt a mondást vonatkoztatta magára, és ezt meg is mondta nekem. Az intelem ő csak megerősítette, ő ugyanis minden késedelem és vergődés nélkül éllelte meg elhatározását, s életmódjával egyébként is teljesen egybevágó jó szándékát. Erkölcsök dolgában úgyis régóta igen magasan állott fölöttem. Onnan anyámhoz siettünk. Jelentjük a dolgot, örül, elmondjuk, hogyan történt, újong örömében, győzelmet emleget, s áldás mond neked, ki mindent megtehetsz, bőven azon túl is, amit kérünk vagy értünk. Mert látta, hogy sokkal többet adtál nekem, mint amennyit panaszos könnyeivel és sóhajtásaival kérni szokott tőled részemre. Magadhoz fordítottál ugyanis egészen. Már nem kívánkoztam feleség után, már nem voltak földi reményeim, hanem együtt álltam anyámmal a hit irányzóján, hol engem sok-sok évvel ezelőtt neki megmutattál. Sírását örömre fordítottad, bővebben, mint reménylette, és sokkal tisztábbra és bensőbbre, mint amin őt érezhetett volna a régi vágya teljesülésén, a tőlem származó unokák látásán. Csodálatos dolog, hogyha valakinek már semmi nem segít az életébe. Annyi mindent hallott, annyi mindent értett, annyi mindent tudott, és még mindig nem állt össze a kép, akkor Istennek van hatalma, hogy ilyen különleges módon is beleszóljon az életébe. És arra a döntésre, arra az elhatározásra eljuttassa, hogy teljes életét átadja az Úrnak. Testvérek, amikor ez megtörtént, akkor nem késlekedett tovább, hanem 387. április 23-án, húsvét éjjelén, fiával együtt megkeresztelkedett Ambrus püspök szolgálatával. Aztán utána teljesen odaszentelte magát a kereszténységnek, és visszaköltözött régi házukba, és ott egy kis közösséggel együtt gondolkoztak Isten útjain, és nem szerzetes, de kegyes közösségben éltek együtt. Abban az időben Hippóban Valériusz volt a püspök, és mivel öreg volt, segítségre volt szüksége, és így pappá szentelte Augustinuszt. 395-ben pedig egyrészt mivel félt, hogy máshová megválasztják Augustinuszt, másrészt pedig azért, mert a népakarat egyértelműen mellészegődött Augustinusz mellé, püspökké szentelte. Egy év múlva Valériusz meg is halt, és Augustinusz átvette tőle a hippói püspökséget. Így dolgozott és küzdött, rendkívül sok iratot írt, leveleket, tanította az embereket és intette őket. Különleges dolog volt az is, hogy ameddig magában élt kis közösségben, addig inkább filozófikus beállítottságú volt. De ahogy pappá szentelték, teljesen a Szentírásnak szentelte magát, azt magyarázta, azon gondolkozott, arra szánta minden idejét és minden erejét. És ez nagyon-nagyon nagy áldást hozott az ő életébe. 430-ban, augusztus 28-án halt meg, amikor már Hippót a vandálok ossomolták. Megdöbbentő, hogy bár nem volt sohasem egy kimondottan egészséges alkat, mégis élete és sokféle vesződtsége között 93 művet írt, ami 232 könyvet tesz ki levelezésével együtt. 232 könyv. Ebből 10-et nem ismerünk, mert 10 elveszett. Néhány dolgot akkor a főbb teológiai vélekedéseiről, mert ezeket a könyveket akár felsorolni, akár megemlíteni, ez túl hosszú idő volna. Az első, ami nagyon fontos, hogy Augustinus nagy hatással volt a reformátorokra. Calvinra is rendkívül nagy hatással volt, és a reformációra magára. Most, amiket el fogok mondani, azból a testvérek meg fogják érteni, hogy miért volt az ő élet ekkora hatással a reformációra. Először is sokat gondolkozott ő a szabad akarat kérdésén. Van-e az embernek szabad akarata, mikor van, mikor nincs és meddig van? És arra jutott, hogy Ádámnak még volt szabad akarata. Ő, hogy latinul fejezze ki magát, potuit non peccare, képes volt nem vétkezni. De hogy Ádám bűnbe esett, és vele együtt az egész emberi nemzetség, így ez a szabad akarat megszűnt. Többé nem az ember döntött, hanem döntött és uralkodott helyette a bűn rajta. És vitte az embert a kiválságainál fogva rosszabbnál rosszabb dolgokba, amelyek semmi hasznot nem hoznak az életbe. Így is látta meg, hogy az egész emberiség massa perditionis, azaz a kárhozottak, az elveszettek tömege. Ez teljesen egybevág a Szentírással, hiszen a Szentírás is azt mondja, mi mindnyájan vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Nincsen, aki jót cselekedne, nincsen csak egy sem. A Róma beliekhez írott levél harmadik részében vannak ezek az igék. Isten így látja az embert. És nagyon nyomorúságos, ha valaki csak ennyit lát. Hogy nincs szabad akaratom, magyarul, ha akarnám a jót, akkor se tudnám tenni. Másfelől, hogy én is része vagyok a nagy elveszett és Istentől elfordult tömegnek, hol itt a megoldás? Hol itt a kegyelem? De Augustinus a saját életét is, amikor végig gondolta, akkor azon csodálkozott, hogy Isten mennyire ott volt egész életében, és hogy vezette, és mennyire munkálkodott benne. És akkor látta, hogy az, hogy valaki hitre jut, és keresztjénnél lesz, és Istennek átadja az életét, az nem az embernek a szabad akaratán múlik, hanem Istennek a munkáján, amivel kiválaszt ebből a nagy elveszett tömegből embereket, hogy azokat addig szeresse, addig keresse, addig kutassa, amíg hitre nem jutnak. Mondhatjuk, hogy a predestinációt tanította Augustinus. Mégpedig nem csak azt tanította, hogy némelyek az üdvösségre választottak, hanem azt is, hogy némelyek a kárhozatra. Csak testvérek, nem úgy gondolkozott egészen, mint a kálvinisták, mert szerintem Calvin se biztos, hogy teljesen így gondolkozott, hogy ez is egy aktív dolog, amellyel Isten a kárhozatra választ embereket, meggyőződésem, hogy Isten senkit nem választ a kárhozatra, hanem úgy látta Augustinus, hogy ez a nagy tömeg elveszett. Nem keresi Isten akaratát, pedig Isten mindenkinek hirdeti a kegyelmet Krisztusban. És bár az emberek ennek ellenére nem akarnak tudni róla, ezért elvesznek az ő bűneikbe. Isten azonban választja az embereket. Kiválaszt ebből a nagy tömegből, akik teljesen érzéketlenek a Krisztus kegyelme iránt, olyan embereket, akiknek külön is sok mindent tesz az életébe, hogy megismerjék Krisztust és döntsenek mellette. És ezek az emberek Isten választottai, és akiket Isten választ azoknak az életébe, mindenképpen bekövetkezik a megtérés, a megújulás és a megszentelődés, és azok be is mennek a mennybe. De azokkal, akiket Isten nem választ, Augustinus nem foglalkozik. Miért? Mert azt mondja, ezt senki nem tudhatja, hogy ő választott vagy nem. Senki nem tudhatja, hogy én választott vagyok. Sokszor van olyan, hogy valaki azt gondolja, hát én biztos nem vagyok választott. Biztos nem vagyok választott. Megérti, hogyha nem vagyok választott, akkor elkározom. Megszomorodik. Kezdi keresni, hogy nincs-e valami megoldás. Rábukkan Krisztusra, megragadja a kegyelmet, új életet nyer, bemegy a mennybe, és kiderül, hogy mégiscsak választott volt. De testvérek, el tudom képzelni, hogy van olyan, aki azt hiszi magáról, hát én választott vagyok. Majd Isten úgy is kimunkálja bennem, hogy megtérjek, hogy előre jussak a megszentelődés útján. Úgy is, hát én választott vagyok amúgy is. És nem törődik igazán Isten rendelkezéseivel. Nem veszi komolyan mindazt, amit Isten neki mond, mondván amúgy is választott vagyok. És elfordul Istentől, megveti a kegyelmet, és elvész, és akkor fog rádöbbenni, hogy nem volt választott. Egyikünk se tudja, hogy melyik csoportba tartozik. De hogyha érezzük, hogy Isten hív bennünket, látjuk, hogy Isten keres bennünket, megértettük, hogy Isten új életet akar ajándékozni nekünk, akkor semmi más dolgunk nincs, mint hogy Istennek engedelmeskedjünk. Ne keményítsük meg a mi szívünket, ne várakoztassuk, ne halogassuk az alkalmat. Abban az időben el kell, hogy mondjam, hogy egészen másképpen volt a keresztség, mint most. Úgy gondolkoztak a Biblia alapján, hogy ha valaki megkeresztelkedett, az egyszer meghalt magának. Testvérek, sok ember van, a múltkor bejött hozzám az irodába egy ember, aki azt mondta, hol van innen a szomszéd utcából az idegen légió? Mondom, miért maga akar jelentkezni én? Valami baj van a családban? Hát nem akart róla beszélni. Van, aki azt gondolja, hogy így megsemmisítem a múltat. Elmegyek az idegen légióba, és vége a múltnak. Nem fog többet zavarni. Nem hiszem, hogy az idegen légió megoldást tudna adni a múltra. Amikor valaki Krisztusba veti az ő bizalmát, akkor az ugyanolyan lenne, ugyanolyan, hogy meghal egyszer és mindenkorra maga számára. A keresztségben eltemettettünk ővel együtt a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, mi is új életben járjunk. Amikor abban az időben valaki megkeresztelkedett, ezt jelentette, hogy meghalt az önmaga számára. Meghalt. Magát 100%-ig kiszolgáltatta Istennek. Én magam számára meghaltam, most már Isten tegyen velem, amit akar. És nagyon rettegtek attól, hogy mi történik akkor velünk, ha egyszer meghaltunk a magunk számára, és feltámadtunk Istennek, és utána megint a magunk akarata, a magunk tervei és vágyai szerint kezdünk élni. Akkor a második állapot sokkal gonoszabb lesz az elsőnél. Ezért Augustinus bár nagyon gyötrődött a bűnei miatt, halogatta és félt attól, hogy Krisztusra bízza teljes mértékben az ő életét. Testvérek, azt is még el kell, hogy mondjam a kiválasztáshoz, hogy az Ószövetség számtalanszor kinyilvánítja, hogyha annyi volna Izrael száma, mint a tengerparti höveny, akkor is csak a maradék üdvözül. Ez azért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit tanított Augustinus az egyházról. Azt tanította, hogy az egyház külsőleg látható, hierarchikusan berendezett üdvintézmény, amiben benne vannak láthatatlanul Isten választottai. Az előző tanításban rá is vertünk Calvin tanítására, ebbe is ráismerhetünk. Calvin maga tanította, hogy van a látható egyház, és a látható egyházon belül a láthatatlan egyház, amely a szentek, a megváltottak, a megigazítottak közössége. Augustinus is így látta, hogy van az egyház, mely mint egy nagy kerítőháló mindenféle halat összefog, és ebbe vannak benne az Isten választottai, az elhívottak, azok, akiket Isten kegyelme újjászült, és ezek mennek be az örök életre. Mindig a maradék marad meg, és testvérek, nekünk itt a gyülekezetben is mindig arra kell gondolni, Uram, nem törődök én azzal olyan értelemben, hogy magamat másokhoz hasonlítsam, hogy ki hogyan él. Nem azzal törődök, hogy ott külön vagyok, mint ez az ember, külön vagyok, mint az az ember, én vagyok valaki a gyülekezetben, ő meg nem annyira. Ez nem számít semmit. Ez nem tart meg senkit, hanem csak az Isten kegyelme. És el kell, hogy mondjam, ez egy személyes dolog, hogy sokszor eszembe jut, hogy az, hogy valaki lelkész, az nem tartja meg az ő életét. Nem fog nekem semmit adni az üdvösségbe, hogy bemehettek oda vagy nem, az, hogy hány embert vezettem a Krisztushoz. Ha bemegyek, jutalmat kapok érte, de ha nem jutok be, egy bűnömet nem fedezi el, testvérek. Egyedül egy dolog van, ami miatt bizonyos vagyok, hogy bemegyek a mennybe. Ez pedig az, hogy Jézus Krisztus értem meghalt. És ez olyan biztonságot és bizonyosságot ad nekem, ami elég arra, hogy megnyugodjék a szívem Istenbe. És ez Augustinus számára is elég volt, amikor megértette, és megnyugodott Istenben az ő szíve. Nagyon fontos mégis, ezt meg kell említenem, hogy abban az időben egy olyan kérdés merült fel a pogányokba, hogy a kereszténység egy új vallás, amely úgymond letaszította a régi isteneket, és porba tiporta az ősök hitét, és egyedül Krisztust állította az üdvösség királyának, emiatt a római birodalom vereségeket szenved, meggyöngült, ezért vannak rajta a csapások. És Augustinus írt egy könyvet ez ellen, amely bebizonyítja, hogy nem a keresztények miatt vannak a csapások. És ebben a könyvben is, és más könyvében is, pont ezért ki kellett fejtenie, hogy a kereszténység hogyan viszonyul az államhoz, és a kettő hogyan hat egymásra. Azt lehet mondani, hogy egy olyan elméletet alkotott, amit azóta is sokan idéznek, és főleg a római egyházban komolyan gyakoroltak is, és talán még most is gyakorolnak, mert azt mondja, hogy van az állam, a világ, ez az ördög, a gonosz birodalma. És van a világban az egyház, ez az Isten országa, az Isten városa. Ez a kettő egymással szembeáll, és a történelem nem más, mint hogy a gonosz birodalma el akarja nyelni az Isten országát. De az Isten országának diadalmaskodnia kell a gonosz birodalma felett. És a gonosz birodalmának, az államnak, a világnak egyetlen egy útja van arra, hogy elkerülje az összeomlást és a megsemmisülést, hogy kimeneküljön Isten ítélete alól, hogyha az egyház alá rendeli magát. Ez azt jelenti, hogy nem azt tanította és nem úgy gondolkozott, hogy az állam és az egyház széllyel vannak pusztán válva. Ez azt mondja, ez egy, lehet, hogy most éppen ez a helyzet, de ez az államnak vesztére van. Hanem azt tanított, hogy ezek harcolnak egymás ellen, és akkor vannak rendben a dolgok, azaz optimális a világ számára, ha átadja a vezetést az egyháznak. Többek között innen indulnak ki ebből a tanításból is az investitúra harcok, a pápaság világuralmi törekvése. A pápáknak az volt a meggyőződése, nem csak az ő saját személyes hatalmukat akarták kiterjeszteni, biztos ott volt ez is valahol, az volt a meggyőződésük, hogyha majd egyszer ők lesznek a világ urai, akkor az Istentől kapott hatalom és tekintély által Isten szerint tudják kormányozni a világot. Ebben van azért némi tévedés, mégpedig az, hogy Jézus Krisztus nem akarta és nem cselekedett úgy életébe sem, sőt nem is ígérte, hogy Isten országa majd ilyen emberi erőfeszítések árán fog megvalósulni a Földön. Nem, azt lehet mondani, hogy a mi kereszténységünk olyan a Földön és olyan a viszonyunk, mint a sötétségben világító gyertyáké vagy kis mécseseké. Nem oszlatják el teljesen a sötétséget, de előhírnökei a világosságnak. Amikor majd egyszer felkél a nap, akkor megszűnik a sötétség, és ezeknek a kis mécseseknek a fénye teljesen beleolvad a világosságba. Most ebben az üdvidőben sötétség van a Földön, és a mi keresztény életünk, a gyülekezeteknek a hívő élete mécses, előhírnök. Előhírnöke az új világnak, az új teremtésnek, annak a világnak, ahol Isten lesz minden mindenekben, annak az időnek, amikor az ördög és mindenki, aki hozzá tartozik, a tűz tavába vettetik, és Isten lesz minden mindenekben. Én mindent elmondtam, amit gondoltam Augustinusról, és most még felolvasnék egy Isten magasztaló rövid részt az ő vallomásaiból. Csodálatos dolog számomra olvasva ezt a könyvet, a Szent Ágoston vallomásai, meg lehet kapni, újra kiadták ilyen népszerű olcsó kiadásba, azt hiszem 600 forint ilyen olcsó kiadásba is. hogy mennyire sokat törődött nem csak az önmaga lelki állapotával, hanem Isten személyével. És önmagát mindig ezzel hasonlított össze, hogy Istennek mi a terve, Isten milyen, és ebben hol vagyok én, és milyen vagyok én. Ezt mondja Istenről. A szeretet te benned nem nyugtalanság, a buzgalom nem emésztődés, bánatod nem fájdalom, a harag nem szakaltja meg csöndességedet. Munkád változik, akaratod soha. Amit találsz, felkarolod, pedig soha ki sem eresztetted a kezedből. Nem vagy szegény, s örülsz a nyerességnek. Nem vagy fösvény, s hasznot követelsz. Áldozunk neked, hogy lekötelezzünk, pedig van-e nem tőled való birtokunk. Teljesíted ígéreteidet, jó lehet senkinek sem tartozol. Eltöltesz áldásoddal, s magad meg nem fogyatkozol. Jaj, fogyatékos minden beszédünk rólad, én Istenem, életem és szent gyönyörűségem. Hiszen mit mondhat rólad, aki beszélni mer rólad? Pedig jaj, hallgatással nem mellőzhetünk, amikor a némák is ékesen hirdetnek téged. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a Jézus Krisztusban megismerhettünk téged és a te szeretetedet. Hogy benne megérthetjük, hogy választottak vagyunk, akiket a világ kezdetétől fogva elhívtál és magadnak félretettél. Urunk, bocsáss meg a mi kételkedéseinket, bocsáss meg a mi felületességeinket, attól, hogy mindenkor hálásak legyünk azokért a javakért, amiket benned találtunk, és legfőképpen pedig te érted, hogy vagy nekünk, megismertetted magadat velünk, és minket magadhoz fogadtál. Urunk, hordozz minket végig a mi életünkbe, hogy megdicsőjön a te neved bennünk, és lehessünk világító szövét nekek a sötét világon, és sokak induljanak hálaadásra és magasztalásra, látva a mi életünkön megnyilvánuló kegyelmedet. Urunk, áld meg a mi éjszakánkat, pihenésünket, és a jövő hetünket, hogy mindenben, amiben járunk, megismerjünk téged, és áldássá lehessünk. Amen.
Testvérek, menjünk
Krisztusunk kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.